reggeli személy.
Tudás Viktor filmszakértő a vendégünk. Jó reggelt!
Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat, szervusz!
Nyilván az Oscar díj átadó a apropója a beszélgetésünknek, de talán a filmről egy kicsit tágabban is beszélgessünk, hogy az Oscar ez arra jó, hogy a film az tényleg egy a show business, és ehhez kellenek látványos események, kellenek sztárok, kell a ráépült pletykaipar, ami arról ír, hogy... Szóval, hogy ez ilyen szempontból ez az Oscar, most függetlenül attól, hogy mit gondolunk a filmekről, akiket díjaznak, vagy amelyeket díjaznak, meg az alkotóikat nem, ez egy fontos eleme ennek, hogy beszéljünk a filmekről, hogy felhajtás legyen körülötte, hogy show legyen.
Nyilván, igen, és hát ugye az Oscar ugye egy olyan díj szezonnak a lezáró eseménye, ami egyébként az amerikai piacra épül rá leginkább. Tehát ugye január első hétvégén most már hagyományosan az Arany Globusszal elkezdődik ez a szezon, és ugye gyakorlatilag három hónap alatt majd minden hétvégén van valamilyen olyan filmes díjátadó, ami leginkább az angol szász amerikai piacra összpontosódik. Tehát itt most a bostoni filmkritikusoktól kezdve a BAFTÁN át a különböző amerikai nagy szakszervezeteknek a különböző díját adóira kell gondolni. Ott van a Critics Choice is többek között. És hát ugye ezeknek a különböző díj átadóknak a eredményeiből el lehet kezdeni jósolgatni az Oscarra való felkészülésben, hogy akkor ha és amennyiben majd lesz az Oscar jelölés, akkor ott ki fog dominálni, akkor ha és amennyiben van az Oscar díját adó, akkor ott ki fog nyerni, és ez a film szeretőknek, filmrajongóknak ez egy ilyen érdekes, izgalmas terep, és akkor amin lehet nyilvánvalóan folyamatosan ötletelni. Most ugye közben van a Berlini Filmfesztivál, ugye hagyományosan február második felében, amely egyébként most ismét kint voltam, és azt kell szomorúan megállapítanom, hogy a korábbi fényéből a Dieter Koslik filmjelezte időszakból elég erőteljesen, vagy ahhoz a periódushoz képest elég erőteljesen vesztett a fényéből, de az majd egy másik, hogyha a beszélgetés persze végén majd kitérünk rá, az nem befolyásolja jelentősen az Oscart. Az Oscar azt gondolom, hogy tényleg eljutott arra a pozícióra, hogy a világ legrangosabb filmes díját adója. Ugye volt ez az Oscar Too White kampány néhány évvel ezelőtt, meg az, hogy nagyon-nagyon belterjes volt az Oscar, amikor még mondjuk Harvey Weinstein ügyeskedni tudott, hogy melyik filmje és hogyan kapjon Oscar díjat. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy azokkal az időkkel már az akadémia nagyon sikeresen és látványosan leszámolt, és ezért is van az, hogy nagyon-nagyon szélsőséges filmek tudnak az Oscarnak az érdeklődésének a középpontjába kerülni, mert most már ez nem Hollywood meg Beverly Hills belügye, hogy kit jelölünk az Oscarra, és mit és hogyan támogatunk meg, hogy Oscar díjas legyen, hanem egy sokkal globálisabb filmszakmai piac dönt ezekről az eredményekről.
Mikor arról beszélnek, hogy milyen volt az Oscar díjköztás, hogy jó filmek, rossz filmek, nyilván egyrészt ízlés kérdése is, másrészt hát az Oscaron hozott anyagból dolgoznak, nem? Tehát egy évben jó volt a filmterm, és akkor könnyű lesz jókat adni a díjat, ha olyan, mert hát nem lehet minden évben zseniálisokat csinálni, akkor hát nyilván gyengébeknek sikerül adni a díjakat is.
Nyilván, de ugye az Oscarra ugye bárki jelölheti a filmjét. Ugye megvannak azok az alapszabályok, hogy Los Angeles megyében 5 napon keresztül műsorrendi vetítésen, nyilvános műsorrendi vetítésen kell, hogy szerepeljen a film, és akkor lehetősége van az Oscarra jelöltetni magát a filmnek. Ugye ezt a Covid időszak alatt kiegészítették azzal, hogy nem csak Los Angeles megyében, hanem kijelöltek még 5, azt hiszem, hogy még plusz 5 régiót, tehát mit tudom, a nagy tavak környéke, New York, San Francisco, hogy ott is lehet vetíteni a filmet, tehát nem kell kifejezetten Los Angeles megyében. És ugye a stúdiók, de leginkább a platform szolgáltatók vannak erre rákényszerítve, hogy így tudjanak az Oscar közelébe kerülni. És ugye aztán több különböző szűrőn mennek át ezek a filmek, és a stúdiók azok is gyakorlatilag úgy jelölik a saját filmjeiket, hogy azt mérlegelik, hogy lehet, hogy a kasszáknál mondjuk ez a filmünk sikeresen volt, de talán a szakmai közönség, a szakmai vélemények azok talán erőteljesebben dominálnak ennek a filmnek a kapcsán, és akkor inkább mégis inkább ezt jelöljük, ne azt, amelyik a közönség számára is élvezetes volt. És ugye vannak azok a trükkök, amelyek például az idén az Emilia Pereznél is tetten érhetőek voltak, hogy ugye a Zoe Saldana a legjobb női mellékszerep kategóriában kapott jelölést és nyert is, úgyhogy egyébként ő a leghosszabb ideig vásznon lévő színésznő a filmben. De a
férfi mellékszereplőben ugyanez van.
Aki, Kalkin,
aki a főszereplője annak a gyakorlatilag a főszereplője, vagy az egyik főszereplője a kettőből a filmnek. Tehát, hogy ott
igen, tehát ott is egy páros szereplő van szó. Igen, úgyhogy azért mondom, hogy ezzel a stúdiók korábban is játszottak, most is játszanak, és a jövőben is fognak.
Mennyire lehet pénzé változtatni, most fordítva mondom, mert azt mondtad, hogy nem mindig a legsikeresebb, legtöbb pénzhozó filmeket, vagy a szereplőket jelölik, de fordítva egy film, nyilván a legjobb film, vagy van egy-két olyan kategória, amit figyelnem, hogy tényleg most egy film megkapja a legjobb mellékszereplő díjat, ez hoz éreztető nézőket, hogy nyilván a plakátokra adtok, ezzel ráírják, hogy nem tudom, egy-két Oscart nyert.
Igen. Az egyik klasszikus történet ezzel kapcsolatban, hogy amikor évekkel ezelőtt, most már jó régen, a Paul Haggis rendezésében készült Ütközések nyerte az Oscar-díjat, és az egy májusi premier volt, és megnyerte a film az Oscar-díjat vasárnap, és ez az Amazon számára is egy nagy releváció volt, hogy másnap a keleti parton, amikor bementek az emberek a munkahelyükre, akkor ottani idő szerint 8:30-9 között több 10,000 DVD-t rendeltek a filmből, mert senki nem látta a moziban, és aztán ez a rendelés hullám, ahogy haladtunk az időzónákban beljebb, gyakorlatilag ott döbbent rá, ez bekövetkezett is mindenhol, akik bementek reggel a munkahelyükre, akkor internet, gyorsan DVD-t rendelünk, mert nem láttuk az Oscar-díjas filmet. És ezt azóta már egyébként marketingiskolákban is tanítják ezt a folyamatot. Tehát, hogy igenis ennek komoly hatása van. Tehát nekem is tegnap minden második üzenetem a telefonom az arról szólt, hogy figyelj, most akkor ezt tényleg érdemes megnézni, ezt az Anórát? Akkor most menjek el, még ha látom valahol moziban, vagy hol kell.
És tényleg érdemes megnézni?
Érdemes megnézni, tehát, hogy ez nem egy könnyű film. Egy szexmunkás lányról szól, aki...
Négy Oscar-díj?
Ötöt. Tehát csak a rendező nyert négyet. Csak a négyet, és ezzel abszolút rekorder lett a rendező. Ilyet még korábban Walt Disneynek sem sikerült, hogy egy filmmel négyet. Több filmmel nyert többet is. Például amikor a Hoferiska is a héttörtben nyert, akkor kapott egy nagy Oscar szoblót, meg hét kicsit mellé. Tehát azért a Walt Disneynek voltak ilyen, mondjuk így, hogy ilyen privilégizált előjogai az Oscar esetében. De az, hogy egy alkotó egy bizonyos filmért négy Oscar-díjat kapjon, erre még nem volt példa. Itt szomorúan jegyezzük meg, hogy például a vágást is elhapoltam Jancsó Dávid elől. Úgyhogy a magyar filmrajongóknak sajnos még várniuk kell arra, hogy egy Oscar szobron azt lássák fölírva, hogy Jancsó. Úgyhogy
Jancsó még sose kapott.
Igen, és még csak jelölés sem. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú pillanat most, de én biztosra veszem egyébként, hogy a Dávid eddigi munkásságát látva, hogy szerintem ő fog még jelölést kapni, és szerintem még szobrot is, egy fiatal emberről beszélünk. Abszolút. Tehát a karrierje elején van, és ez már biztos, hogy egy komoly löketet fog adni az ő megítélésében. De szóval visszakanyarodva a filmekre, igen, szóval azért egy Oscar díj, akár a szereplői Oscar díj, akár a rendezési díj, az mindenféleképpen egy komoly lökést tud adni. Most visszacsatolok meg, én bocsánat, hogy csapongok, csak napok óta erről beszélek, hogy egyébként az Anórának szerintem a leggyengébb láncszeme, ha lehet így mondani, az a vágás. Tehát, hogy ameddig a brutalistának a legnagyobb előnye a filmek az Adrian Brody alakítása mellett a vágás.
Tényleg. Ezen nagyon gondolkoztam, mert amikor láttam, már tudtam, hogy Jancsó Dávidot jelölték erre, és nagyon drukkoltam neki, de az, hogy a zene ritmusára tud vágni, azt szerintem a vágóiskola második leckében benne van.
Nyilván. És az, hogy amikor, tehát én amikor jött a hír, hogy jön a brutalista, úristen, és akkor ugye láttuk, hogy milyen hosszú lesz a film, és ugye a fesztiválokon debütált az alkotás, órás, és mindenki fogta a fejét előre, hogy úristen, hát azért ez egy 3,5 órás film. Én szoktam mondani, ugye, hogy ha valaki elmegy megnézni, akkor mondjuk a reklámokkal, meg a moziba elmenéssel együtt, az több, mint egy fél munkaidő, mert az több, mint 4 óra. Amíg, tehát elindulok a moziba, megveszem a jegyet, beülök, megveszem a popcornt, beülök, reklám is, hogyha van előtte, utána vége a filmnek, kijövök, hazaérek, az több, mint 4 óra, az biztos.
Az biztos.
Tehát az, hogy otthon sorozatot nézzünk 4 órán keresztül, vagy akár hosszabb ideig is, az otthon kényelmében megtesszük, de azért ez a film a mozi teremben azért egy picit hosszú. De
amikor az emberek, van szünet.
Van egy 15 perces szünet, igen, de amiközben nézzük a filmet, nem érezzük hosszúnak, és ez egyértelműen a vágó érdeme. Tehát az, hogy a film időt hogyan érzékeli a néző, hogy a történet folyása hogyan szippantja be a nézőt, és utána hogyan irányítja a figyelmünket, nyilván kell ez a rendező, meg kell az operatőr is, aki ugye Oscar díjat kapott ezért a filmért, de azért ezt a vágó határozza meg, hogy nekünk milyen az időérzékelésünk a moziba, és én ezért sajnálom, hogy a Dávid, vagy ezért is sajnálom, hogy a Dávid nem kapta meg ezért a filmért. Ugyanúgy emlékezzünk vissza néhány évvel ezelőtt, ugye, amikor a Dűnél a Joe Walker megkapta, hogy ott is mennyire lassú folyású volt a film, de nem éreztük azt, hogy lassú a film, meg hosszú a film, mert a vágó olyan ritmust és olyan tempót tudott adni a történetnek, amitől a néző együtt tudott menni a történettel, és én mindig hátra ülök a moziba, és amikor azt látom, hogy a közönség fészkelődik, mocorog, akkor ez mindig egy olyan előjel, hogy az nem jó film.
Hát viszont
amikor a közönség csöndben ül, maximum a popcornos zacskóig nyúlik le a kezei, amit a szájához emel, akkor egy jó filmről beszélünk.
Ez érdekes, mert én arra gondolnék, hogy a történet maga, és hát a szereplők, amik ott tartanak, vagy a figyelmedet megfogják. Most nyilván, aki ért hozzá, látja, hogy a világítás, a smink, tehát ugye a hangtechnika, ezer dolog van, pedig szerintem például a Brutalistában a hang nagyon, szerintem az nagyon, nekem azt tetszett.
A komplexitása valóban magával ragadó a filmnek, és nyilván ehhez kellett Brady Corbett rendezőnek is a megszállottsága, a precizitása, mert nyilvánvalóan a stáb azért mégiscsak azt végzi, amit a rendező dirigál, hiszen ezért a rendező, de a végső formáját az alakításoknak is, az operatőri munkának is, azt a rendező és a vágó határozza meg.
Ez a két olyan film, ami ugye a nagy győztese volt ennek a mostani Oscarnak, az Anóra és meg a Brutalista is, ami relatíve kis költségvetésű film volt. Tehát igen, messze nem volt méretű a nagy stúdiók nagy filmjei, ez azért az jó volt látni, hogy Pennsylvániát simán el lehet adni, nem tudom, itt
Sűsáp
és vidékének, meg az épületeket és meg a többit aztán valami számítógépes trükkel oda lehet varázsolni. Nyilván, ha a film jó, vagy a sztori jó, akkor a legkevesebb, hogy nézem az országutat, hát ez tudja, hogy nem Amerikában, gondolom én, de valószínűleg sehol máshol a világon ez senkinek nem tűnik fel. Szóval, hogy az a lényeg, hogy relatíve kis filmek, és nem a nagy stúdiók megalkotásai, nagy meséi, hanem hát tényleg két valósággal kínosan szembesítő történet nyert.
Igen, hát ugye ebben benne van az, hogy a nagy stúdiók mellett ugye most már a kábelszolgáltatók, meg a kis fiók cégek is nagyon dinamikusan jönnek föl, és ugye ők a globális piacon nem feltétlenül elsősorban a nagy blockbuster filmekre összpontosítanak. Tehát mondjuk egy E24 stúdió számára az most jelen pillanatban sokkal kívánatosabb, hogy önmagát fel tudja építeni, hogy mondjuk olyan filmeket csinál, amelyek nem a pénztáraknál, hanem a különböző filmfesztiválokon érnek el sikereket, mert ebből tudja magát fölépíteni. Ebből tudja azt mondani a befektetőnek, a következő filmesnek, akivel foglalkozni akar, vagy meg akarja nyerni, hogy hozd hozzám a projektedet, mert hogy lám én már Cannes-ban is ott vagyok, lám én már Berlinben is ott vagyok, lám én már a Sundance-en is ott vagyok, míg mondjuk egy Warnernek nem feltétlenül, vagy egy most már mindig, mint tudom én, egy Amazonnak nem feltétlenül az a fokmérője a sikernek, hogy na most akkor a mi filmünk a Cannes-ban nyert, vagy nem nyert. Nyilván az Oscarra ők is nagyon érzékenyen reagálnak. Tehát ez az idei év is arról szólt, hogy stúdió szinten, ha jól emlékszem, a Netflix volt, amelyik a legtöbb jelölést kapta a különböző filmjeire. Tehát az a fajta stúdió dominancia, ami korábban volt, az most már az Oscaron sem tetten érhető, de nyilvánvalóan ez, azért tudnak ezek a kis költségvetésű, művészi megközelítésű filmek oda kerülni, mert most a stúdiók, a kis stúdiók ezeket preferálják. Én szoktam mondani, hogy nézzük meg egy ilyen 10-15 év múlva, hogy az E24 akkor milyen filmeket fog csinálni.
Hát igen, hogy nyilván teljesen átalakul a dolog, tehát a Netflix persze, hogy, vagy az Amazon, vagy még több ilyet mondhatunk, hogy a legnagyobb számban állítanak elő valószínűleg filmeket, és ezek már rég nem kis költségvetések, ezeknek bőven nagy játékfilm költségvetése van szerintem elég soknak ebből, tehát semmivel nem szerényebb kiállításúak, mint a... Hát jó van, de
hát mondjuk az Anóra meg a Brutalista is, tehát mondjuk az Anóra az kevesebb, mint 10 millió dollárból készült
kiszámoltam, hogy 2 milliárd forint, tehát ez a szerencsétlen Petőfi film, aminek most nem jut eszembe a címe, de tudjuk, hogy az háromszor ennyiből készült, és azt tudjuk, hogy a siker, a tehetség és a pénz nem függ össze foszorosan, de hát mégis azért a film az egy olyan műfaj, amiben pénzt kell általában beletenni, mert akkor nézed meg szívesen, és akkor kiderül, hogy mégse, mégse csak ez, mert a Brutalista is egy olcsó, relatív egy
picivel
olcsó film.
Több mint 10 millió dollárból készült, azt mondják az iparági szakértők, hogy kevesebb, mint 15 millió dollárból készült.
Hát ami szintén,
igen, ami
olyan kevés, de...
Hát amerikai viszonylatban ez minimális költségvetésnek mondható. Jó, nekem van olyan filmforgalmazó barátom, aki 25-30 ezer dollárból készülő horrorfilmeket gyárt és forgalmaz, és nagyon jól él belőle.
Hát Jarmusra mondták, hogy nem tudom, a régi filmjei jó azokat, nehéz azokat az árakat már összehasonlítani, de
nyilván,
nem tudom, Florida Paradicsom, vagy Törvényt és Sújt, és olyan még szerintem 100 000-ig se jutottunk el, ha jól emlékszem, nem biztos, hogy igazol.
Igen, úgyhogy nyilván a különböző megközelítések azért fontosak, és ugye ezeknek az Oscar, tehát például azoknak a filmeknek, amelyek az Oscar közelébe tudnak kerülni, ezeknek a legnagyobb, a költségvetésüknek a legnagyobb százaléka, és ez sokszor a gyártási költségben föl se tüntetik, az a marketing költség.
Aha.
Tehát az, hogy elkészítesz egy filmet 10 millió dollárból, tök jó, de hogy a marketing költsége, ez ennek a többszöröse, az biztos.
Aha, ez érdekes. Szóval visszatérve még erre a két sláger filmjére ennek, szóval mind a kettő, és ilyen szempontból mindegy is, hogy az esztétikai értéke milyen, de kínos társadalmi dolgokat vet fel. Tehát kifejezetten problémákat, nem egy ilyen helyehúja vidám történet, nem egy helyehúja vidám véggel egyik se. Tehát nagyon eltér a klasszikus hollywoodi sablonoktól.
Igen, és mondjuk annak ellenére, hogy nem helyehúja történet, azért azt mind a két filmben látni kell, hogy amikor elhagyjuk a mozitermet, akkor nem egy ilyen depresszív hangulatban tesszük. Tehát, hogy mégiscsak valami fajta kiutat mutatnak ezekből a mondjuk így, hogy emberi tragédiákból. Nekem mind a két filmnek a fő üzenete az, hogy ha az ember mellett van valaki, akit én szeretek, és ő is szeret engem, és el tudjuk egymást olyannak fogadni, amilyenek vagyunk, nem akarjuk megváltoztatni a másikat, akkor ezek a legnehezebb időkön is át tudnak minket segíteni. Tehát, hogy mind a két film szerintem erőteljesen a szeretet, az egymás iránt érzett szeretet fontosságáról beszél.
Aha, ez azért gondolkoztam most el ezen, mert például a Brutalistában ott ennek megvan ott a viszálya is, hogy ugye ez a holland milliárdos, aki felemeli vagy finanszírozó, itt ugye arról van szó, hogy egy Európából menekülő építész, akinek nincs munkája, és tényleg egészen szerencsétlen viszonyban van, végül is lehetőséget kap egy nagyon gazdag embertől, hogy építsen valami nagyot, aki nagyon furcsán szeret belé, és hát most lehet spoilerezni, most már mindegy.
Szerintem lehet.
Tehát, hogy végül szabályosan megerőszakolja a pasit, tehát a szeretetnek egy nagyon, és ezzel tönkre is teszi magát is, meg ezt a pasit is. Szóval, hogy a szeretetnek akkor itt van egy ilyen viszálya is.
De én itt például a Brutalistában én egyértelműen Tóth Lászlóra és a felesége viszonyára
tudom,
gondolok, mert azt, hogy...
Ott ott van ez a másik fele is.
Ott van az a másik fele, az, meg az, hogy most az embert a munkahelyen azért, hogy mondjuk előre jusson, meg hogy a fizetését ki tudja érdemelni, hogy ott milyen, fogalmazunk így, abúzusok érik egyik oldalról, ha nem lett volna ott a feleség, mint támasz a történetben, akkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb lett volna ebben az ügyben tovább mennie neki is, és az Anóra esetében is ugyanezt tapasztalhatjuk meg, hogy az a verőlegény, aki tulajdonképpen a főszereplő kislányra ráállítanak, hogy a verőlegény hogyan tiszteli ezt a személyt, és hogyan tiszteli ezt a lányt, és hogyan fogadja el olyannak, amilyennek, olyannak, amilyen.
Tudás Viktor, filmszakértő, a beszélgető társam. Van a Brutalistában egy rész, amikor ott autóznak a feleség és ott látsz, és akkor mond egy ilyen monológot, hogy itt hogy bánnak a menekülőkkel, migránsokkal, nem tudom.
They don't want us here.
Szóval, hogy milyen, mit használ. Volt egy olyan érzésem, hogy hát részben ezért is lesz sikeres ez a film, mert hogy van benne egy ilyen elég aktuál politikailag is értékelhető rész is benne, ami egyáltalán ez nem baj, csak, csak jellemző, miközben az egészen van egy ilyen az emberek egy ilyen morális nyomás. Hát most mit mondja erre a szerencsétlen ember, aki megmenekül egy haláltábor, vagy tudjuk, tehát, hogy ez nem lehet még a filmre is nehéz rosszat mondani, ezután ez egy olyan morális nyomás a nézőn is, a kritikuson is, mindenkin is, amivel nehéz mit kezdeni.
Hát igen, ez egy aktuális probléma, a migráció, tehát végül is, ha most azt nézzük, hogy a föld nagy történelmi korszakait mindig a népvándor idézték elő, vagy azok ágyaztak meg neki. Tehát az, hogy a magyar monarchia az mondjuk milyen olvasztó tégelyt tudott létrehozni, és hogy mondjuk ennek következtében Budapest és Bécs az oda áramlott szellemi erő, meg vagyoni erőnek következtében tudott piacvezető lenni az adott korszakokban, akkor lehet ebből az irányból is nézni, hogy a migráció most jó vagy nem jó. Most nyilvánvalóan, amikor mondjuk szerencsevadász, alulképzett tömegek indulnak meg a jobb remény életében, vagy reményében bizonyos fővárosok, meg országok, meg területek felé, azzal, hogy hát majd csak lesz valami, az nyilván nem összehasonlítható.
Igen, és ezt nem a filmművészetnek, pláne meg nem nekünk kell megoldanunk, attól, hogy valamit nem tartunk jónak, attól az még van. Igen, az egy kezelendő helyzet, amire reflektálnod kell, nem biztos, hogy van.
Igen, és azt mondom, hogy a filmrendezők most azért elég sokat foglalkoznak ezzel a témával. Ugye itt mi is a beszélgetés előtt is említettük, hogy én gyakran szoktam idézni Bergmant azzal a mondásával, hogy a filmrendező akkor végzi jól a dolgát, az adott téma iránt a közönség érdeklődését fel tudja kelteni. Most nyilvánvalóan a filmrendező ezek az aktuális társadalmi problémák, ezek nyilvánvalóan hatnak. Tehát az, hogy az utóbbi időben nagyon sok a nem változtatással kapcsolatos témáról szóló film készült, nagyon sok a migrációval foglalkozó film is készült, és mondjuk egyre ritkábban készülnek romantikus komédiák, vagy olyan filmek, amelyek ilyen feel-good érzést hagynak a nézőben minden szempontból. Egyre kevesebb az ilyen politikai összeesküvést taglaló film, mert ugye most már azzal is vigyázni kell, hogy jaj, most akkor, ha csinálunk egy ilyen mentsük meg a világot James Bond típusú filmet, akkor most ki legyen a főgonosz. Mert akkor ebből az országból azért nem lehet, abból az országból azért nem lehet, mert akkor itt innen félünk, akkor ott meg amattól félünk. Tehát, hogy azért ennek most már sajnos több a közösségi média erejének köszönhetően több félnivalója van a filmalkotóknak, mint korábban.
Ilyenkor jönnek majd a csillagközi űrből az ellenségek, és akkor vagy a múltból, és valahogy megoldódik. Az csak egy véletlen egybeesés, vagy valami korszellem, hogy a társadalmi problémákat is felvető olcsóbb filmek kerülnek elő, például Magyarországon is lesznek sikeresek, mondjuk a Fekete Pont, biztos ilyen, a Futni mentem nagyon sikeres, de mondjuk az kevésbé társadalmi probléma, de annyiban mindenképpen érdekes, hogy egy relatíve szintén kis költségvetésű film, tehát hogy a nézők előtt is, meg ezek szerint egy szakmai zsűri előtt is, ott is, itt is van lehetőség betörni, ez csak tök véletlen, hogy most ez így alakult.
Szedjük külön, beszélhetünk a Futni mentemről is, de azt szerintem egy teljesen külön kategória minden szempontból. A filmkészítés, mint olyan, az most már nem feltétlenül kötődik ahhoz, hogy valakinek nagy költségvetése kell, hogy legyen. Ha el akar mondani egy történetet a világról, akkor azt Amerikában is pár millió dollárból meg lehet csinálni, meg itt Magyarországon is meg lehet csinálni szintén pár millió forintból. Tehát, hogy a technológia olcsóban elérhető, ugye nem kell filmre forgatni, nem kell előhívni, nem
a
kell...
A telefonommal lassan tudok.
Igen, tehát hogyha mondjuk én engem nem szoktak szeretni ezekért a mondataimért, ezt én tudom, de hogyha egy Steven Spielberg képes arra, hogy egy irodai széken ülve, amit a felesége tologat, fárt kocsizzon, mert ő egyébként most így forgatott, nem most, de hogy forgatott már így.
Spielberg.
Igen, ez is jó, persze nyilván, tehát nyilván nem lehet a lehetőségeket összehasonlítani, de hogy ő sem feltétlenül mindig megy abba az irányba, hogy akkor már pedig neki tessék költségvetést adni, mert egyébként a Spielbergnek is van saját úgymond vagyona, de a filmjeiért, vagy a filmjei túlnyomó többségét ő is mások befektetői pénzéből csinálja. Tehát valóban azt gondolom, hogy ha valaki filmet akar csinálni, akkor ezt egyrészt meg tudja csinálni, az meg egy másik dolog, hogy mondjuk, ha olyan filmet szeretne, vagy úgy szeretne filmet csinálni, akkor szüksége van költségvetésre. De most az, hogy jár, vagy nem jár, tehát én voltam főszerkesztő kétszer is, két újságnál, mind a kettő piacvezető volt. Most nem vagyok már főszerkesztő, de ha most én elkezdenék azon hőbörögni, hogy én főszerkesztő voltam, nekem jár, tessék nekem adni egy újságot, tehát hogy nagyon sokan a filmmesek közül egy körülbelül ilyen szerepben vannak, tehát hogyha a piac nem tudja elfogadni az ötleteket, meg nem tudja elfogadni a lehetőségeket, akkor sajnos tovább kell lépni, vagy meg kell találni az utat úgy a közönséghez, hogy az ember ismét meg tudjon szólalni.
Igen, van az a legenda, Révai József ismerem, de mondják mindenki mással is, hogy hány filmet csinálnak az elvtársak egy évbe, 20-at, hány jó van belőle, 2. Hát akkor legyenek szívesek az elvtársak csak azt a 2-t megcsinálni. Szóval igen, azért sok filmnek kell ahhoz elkészülnie, mint hogy sok könyvnek, szobornak, és nem tudom minek, hogy legyen bennük néhány nagyon jó is.
Igen, ez teljesen egyértelmű, mert ugye nyilván ahhoz, hogy mondjuk valaki a Tour de France-on el tudjon indulni, az nem elég, hogy a háztömböt körbe biciklizzük. Tehát nyilvánvalóan ennél sokkal többet, és nyilván ennél sokkal jobban kell koncentrálni, de az sem működik, hogyha mondjuk egy rendező csak mindig arra vár, hogy amikor majd lesz költségvetésem, akkor csinálok filmet, mert ki lehet kopni a rutinból. A régi magyar filmrendezőknek a sikere az abban állt, hogy közben tudtak tévéfilmet rendezni, tudtak reklámot rendezni, tudtak színházat is rendezni, és mellett egyébként folyamatosan volt lehetőségük filmeken is dolgozni, régi szép idők, igen, tudom, de az, hogy más. Most azért, mert nem, vagy azért, mert csak, ez nehéz.
Most a Jancsó nevet emlegettük, ugye Jancsó Miklós, igen, mikor nem kapott annyi pénzt, bár az ő filmjei mindig is relatív, aztán még a magyar filmgyártásban is az olcsóbbak közé tartoztak, akkor jött ez a Kapa Pepe sorozat, amelyek nem voltak horribilis összegűet felemésztőek, igen, és mégis egy teljesen új szint hoztak. Én néha újra nézem őket, hát egyre jó, egyre kapásabb Pepe is, igen, a világot
Miki bácsi, élünk. Miki bácsi mindig aktuális tudott lenni, sőt, sokkal aktuálisabb.
Igen, tehát az idő valahogy mégis neki dolgozik, de az egy másik dolog. Ugye, ami nyilván, és itt a technológiáról beszélünk, egy fontos változás lesz rövidesen a filmkészítésben, ez a mesterséges intelligencia erőteljesebb megjelenése. Én azt nem is értem ezt a, hogy szokták mondani, vihar egy kanál vízben, vagy egy pohár vízben, vagy mit szokták mondani, hogy a brutalistánál azt mondták, hogy mesterséges intelligenciával a párbeszédeket kicsit feljavították volna, és ez milyen szörnyűség, mert nem tűnt fel, hogy annyira föl lett volna az javítva. Szóval nem ártott a filmek. Hogy értem, hogy egyrészt hát van benne munkahelyféltés, meg nem tudom micsoda, hogy a mesterséges intelligencia betör, másrészt pedig hát a filmek ebben már régóta használják ezeket a technológiákat, hát az AI valamilyen formában már nagyon-nagyon rég megjelent. Eddig még abszolút nem írt mondjuk forgatókönyvet, persze.
Írt, de nem teljes egészében. Hát ez egy most egy nagyon nagy fejezetet nyitunk ki. A mesterséges intelligencia, ugye ez alapvetően egy eszköz. És ugye például pont amivel megvádolták a Jancsó Dávidékat, mert ugye hogy a brutalistának a magyar párbeszédeit, a Jancsó Dávid beszédét felhasználva javították föl az utómunkálatok folyamán. De ugyanez volt igaz az Emilia Perezre is, meg amikor a Bohém Rapszódiánál persze mindenki elhitte, hogy a Rami Malek énekel, persze. Nyilván nem. Tehát, hogy ezt nagyon például a hanggenerálásban, a különböző atmoszférák teremtésében nagyon sokat használják. Hát ezek komplett Marvel univerzumnak a látványvilágát nagyon erőteljesen dominálta az AI, de ez egy továbbra is egy eszköz. Tehát, hogy én attól nem félek, mint hogy például a zene, mert ugye a zenében is ugye a sampling technológiával ma már bárki otthon, nem is kell már csak laptop se hozzá, hanem a mobiltelefonjával tud olyan nagy szimfonikus művet írni, amelyen kiválaszthatja, hogy a New Yorki filharmonikusok, vagy a Magyar Állami Hangversenyzenekar szemplingjéből szólaljon meg a mű. És mégsem árasztanak el minket a kortárs szimfonikus művek, de még az elektronikus zene sem feltétlenül, ami sokkal inkább adná magát a fiatal generációnak. Tehát, hogy most hamarosan odáig el fog jutni az AI, hogy azt tudjuk mondani, hogy úgy fog viselkedni, hogy mondjuk hazamegyünk a munkából mind a ketten, és még oké, hazaértem, kinyitom a laptopot, és azt mondom neki, hogy csináljon egy Miki bácsit emlegettük, egy Jancsó Miklós stílusában készült filmet a Magyar Pusztán, amiben a Leonardo DiCaprio meg a Denzel Washington összeveszik mondjuk a Jennifer Lawrence szép szőke haján, és a kocsmai verekedés, és a perzekútorok, és a stb., és ehhez az egészhez a John Williams írjon zenét. És nyomunk egy entert, és elmegyünk tusolni. És addig, ameddig tusolunk, addig a gépes valószínűleg se perc alatt le fogja generálni, még a perc hosszúságot, meg hogy hány vágás legyen benne, még ezeket is meg fogjuk tudni határozni, mert megtudjuk. És akkor oké, letusoltunk, és akkor most akkor kibontottuk az üveg vörösbort pohárba az itallal, és akkor nézzük, hogy mit kapunk. Tehát, hogy hol lesz ennek művészi értéke? Hol lesz ennek a közönség számára vonzereje? Tehát, hogy a tavalyi Oscarra visszamegyek, ha most azt mondom a kedves hallgatóknak, hogy nézzenek meg egy olyan közel 3 órás filmet, amelyben egy középkorú tudományos élettel foglalkozó férfit, a kollégái, pontosan az egyik kollégája nagyon kellemetlen helyzetbe hoz, és emiatt egy jelentős vizsgálatot folytatnak le ellene, egyfajta boszorkány üldözést, miközben egyébként egy fontos tudományos projekten is dolgozik, amely a II. Világháború kimenetelére hatással tud lenni. Most ezt a promptot, ha beírnám, ez alapján elmenne bárki megnézni az Oppenheimert.
Hát igen. Én is azt gondolom, hogy a világ sokkal színesebb, és de mint eszköz persze biztos, hogy fog működni, meg adhat.
Hát a stúdiók elég sokat foglalkoznak ezzel, és ugye a jelen pillanatban a tudomásom szerint a Warnernek a legjobb az AI eszköze, amellyel a forgatókönyveknek a piaci sikerét előre be tudják árazni, mert hogy a stúdiók ezzel is foglalkoznak, hogy amikor elkészül egy forgatókönyv, akkor azért vizslatják az AI-jal, hogy meghatározzák előre, hogy ebből mennyi pénzt lehet majd utána kiszedni, és ennek megfelelően döntenek, és ezért van sajnos egyre több olyan film esetében, például stúdiófilm esetében olyan érzésünk a moziban, hogy amikor kijövünk, hogy így előre tudtuk, hogy ez lesz a vége.
Hát mikor megvan szabad, hát ez nem kellett a mesterséges intelligencia, hogy a 3. percben kell ennek történni, hát és a forgatókönyvíróknak ugye vannak ilyen szabályok, és ország azok a filmek mindig a legjobbak, amelyek sudba tudják vágni.
Igen, és ez egyébként az Anóra és például a Brutalista esetében is abszolút mondhatjuk azt, hogy minden ilyen szabályt, hát ezt nem is mondom, hogy felrúg, de hogy nem veszi őket figyelembe.
Ráadásul szerintem van ez a mesekatalógus, hogy ilyen alaptípusokba sorolják a történeteket. Hát ugyanúgy a világmozi termését is ugyanilyen 10-15-20 kategóriánál nem biztos, hogy többe kellene sorolni. Hogy
igen.
Hát ez a két film, amiről most többet beszéltünk, simán besorolható, hogy az ellenség ellenére te elérsz valamit. A szerelembe, nem tudom, micsoda. Szóval nincs olyan nagyon sok változata a történeteknek, a Shakespeare történetek is, hát nem ugyanezek, csak picit jól vannak megírva.
Igen, ugye az Aaron Sorkin a világ egyik legmagasabban rangsorolt forgatókönyvírója azt mondja, hogy figyelj, nem kell itt új történeteket kitalálni, olvasd az ókori görögöket, és mindent tudni fogsz. Maximum csak annyi, hogy színezd át az alaptörténetet, és hidd el, hogy azok a sztorik fognak a legjobban működni.
Szóval ez még jó természetes intelligencia kell. Dudás Viktor filmszakértő a vendégünk, hogy ami alapvetően átalakítja a szokásokat, hát az, hogy nagyon sokat, bár most látom, hogy a mozik jönnek föl megint Magyarországon is, meg itt az Oscaron is valaki mondta, hogy járjatok moziba, különben baj lesz.
De ez hát, a Sean Baker volt, igen.
Igen, köszi. De hát, hogy azért megjelent egy olyan platform, ahol mozi szintű dolgok, sorozatok jönnek, és biztos, hogy az egy átlag filmnéző ember sokkal több ilyet néz, sokkal több időt tölt el vele, mint effektíve elmegy moziba, vissza, hanem sokkal többet itt fogyaszt. És hát ez, tehát tök jók vannak, tehát ezek nem ilyen összecsapott tévéjátékok, hanem hát nagyon komolyak, és nagyon komoly rajongó bázisuk alakul ki, és dramaturgiailag nagyon ki van találva. Igen. Tudom, a Dallas is ki volt találva, hogy Jockey Ewing a viszkis üveg után nyíl, és vajon mi lesz a következő rész. Beszóval, hogy ez se új, de hogy ezek nagyon, nagyon komoly munkával, nagyon jól, és nagyon látványosan némelyik legalábbis meg van csinálva.
Hát én szintén gyakorta szoktam emlegetni azt, hogy minden médiatermék elsődleges célja a haszon. És ez igaz a platformokra, igaz a mozifilmekre, igaz a rádióra, igaz a sajtóra is. És ugye a nagy stúdiók árnyékából kinőtt szolgáltatók tulajdonképpen a független filmesek üzletpolitikájára építettek. Ugye emlékszünk a 70-es, 80-as években, ugye, amikor a stúdiókat megkerülő független filmesek elindultak, többek között Andy Vajna is, és Mario Kasszer is, ugye a Károlkóval is még jó néhány céget lehetne mondani abból az időből, akik azt a és ugye akkor a stúdiók egyébként meg is vádolták őket azzal, hogy alássák a stúdiórendszer, tönkreteszik a mozit, és jaj, itt a világ vége, nem ez lett. Olyan filmeket csináltak többek között, mint a Terminátor, meg mondjuk az Elemi Ösztön, most hogy csak az NDA-kről beszélünk, de a Farkasokkal táncolót is minden stúdió elzavarta. Ugyanúgy, ahogy a Star Wars-szal sem álltak először a Lucas-szal szóba, zárójel bezárva, de ma már ez a rendszer működik, tehát hogy ugye ott is ez volt, hogy a forgalmazókkal megbeszélték előre, hogy figyelj, ezt a filmet fogjuk leforgatni. Nagyjából nekünk ennyi pénzünk van rá a saját zsebből. Ha te most kifizeted előre a forgalmazásért majd a nadandó pénzt, akkor beveszünk üzlettársnak, meg tudjuk csinálni a filmet, és utána együtt osztozunk a bevételen, és mindenkinek meg lesz a sikere. Na most gyakorlatilag a nagy kábelszolgáltatók mindezt az üzleti modellt követik, hiszen ugye fizetjük nekik előre havonta az előfizetői díjat, igen, köszönöm, és ebből tudnak gazdálkodni. És látják előre, hogy mi az, amit mi nézünk, mert gyakorlatilag másodpercre pontosan tudják azt, hogy ön meg én mit nézünk, mi az, amire kattintunk, mi az, ami a mi figyelmünket megragadja, még csak előzetes szintjén is, tehát akkor is, hogyha nem nézzük végig, akkor is minden előfizetőről tudják, hogy ki mit néz. És ugye most egy olyan iparággal versenyezni, tehát ugye a tavalyi, azt hiszem, hogy a 2023-as, most még a 24-es még nem volt időm rákeresni, hogy 24-ben mennyit költött a Netflix, de hogy a 2023-as költségvetése a Netflixnek csak amit a gyártásra, tehát csak amit a gyártásra, tehát ebben a marketing költség nincs benne, abból mondjuk a magyar közmédiát és a filmgyártást körülbelül egy olyan 120 plusz évig lehetne a jelenlegi viszonyok szerint fönterteni. Igen, de és ezt a Netflix egy évben költi el csak tartalomra. És akkor még az Amazonról, meg az HBO-ról, meg a többiről még nem beszéltünk. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy mondjuk milyen versenyhelyzet van a nézőknek a figyelméért, és akkor mondjuk az, hogy ott van az idei Oscar-díj, ahol öt olyan alkotás van versenyben, amelyben magyar aktív know-how, tudás, szakember munka benne van, akkor azt gondolom, hogy mi magyarok nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk.
Mi ez vagyunk. Az, hogy ugye a
beszéltünk. Akkor menjünk sorba, ugye ott van a Dűne második rész. Magyarországon készült jelentős magyar részvételre. Ugye a Sipos Zsuzsanna, aki az első részért Oscar-díjat kapott, ugye most tulajdonképpen azért nem kapott a Patrick Vermet mellett jelölést, mert ugye, hogy a marokkói jelenetek berendezőjét emelte oda a stúdió, vagy őt delegálta a stúdió, ha lehet így mondani. Akkor ott van az Anóra, amelynek ugye a digitális utómunkáját ugye a Klingl Béláék, a KGB stúdió csinálta, innen is gratuláció nekik, hogy most már Oscar-díjas filmjük is van. Ott van a Mária című film, ami ugyancsak technikai kategóriában kapott jelölést, ugye, ami az Angelina Jolie főszereplésével a Pablo Larraín rendezésében készült. Akkor ott van a, hát ugye a Brutalista mindenek mellett, és ugye ott van még az Alien film, ami szintén technikai jelöléseket kapott, de az is itt készült Magyarországon, jelentős magyar közre működéssel. Tehát azt gondolom, hogy mi azért méltán lehetünk büszkék magunkra, és az, hogy a magyar filmgyártó közeg mennyire magasan jegyzett a világ filmiparában, azt gondolom, hogy ez remekül példázza.
Beszéltünk itt a filmfinanszírozásról, de hát ez azért mégiscsak az amerikai modell, tehát az európai, aztán a kelet-európai országokban a filmek állami támogatással készülnek, még akkor is, ha van mostanában, hogy beszéltünk ugye a Futni Mentemről. És ezek egy része, ugye nincs, nem is lehet más, hiszen meg ilyen, hát nem tudok rájuk, ilyen image film. Tehát valakik valahol azt gondolják, hogy majd ilyen politikai propagandában talán hasznosak lesznek. Most tudom, hogy Lenin is azt mondta, hogy számunkra valamennyi művészet közül legfontosabb a film, meg sőt Mussolini most néztem, amikor a Cinecittát megnyitotta szintén a 30-as évek végén, akkor azt mondta, hogy a mi legerősebb fegyverünk a film, tehát ugye ez nem egy új
hát
gondolat.
Hát igen, aki a médiát uralja, az uralja a gondolkodást.
Hát
igen.
Ezt szeretik gondolni, akik megpróbálják, de szerintem nem ilyen egyszerű világ. De mindegy, tehát hogy azért készülnek ilyen filmek, és akkor ebből lehetnek, nyilván vannak jobbak és rosszabbak is. Ebből is, hát ott van a mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as évek magyar film termése, aminek egy jó rész, tehát nem egy szabad piacon készültek, mind állami döntések és milyen vitek. Aztán valahogy elég jól elsült egy jelentős része, nyilván ott sem, mint. És akkor vannak más korszakok, amikor megint politika és nem tudom milyen döntések, és hát úgy tűnik, hogy művészi vagy közönség szempontból jóval kevésbé sikeresen sülnek el.
Nyilvánvalóan, most a döntéshozóknak a gondolataiban, meg a elvrendszerében nyilván nehéz belátni, de a Futni Mentem sikere, az szerintem egy nagyon komoly kortünet Magyarországon, ugyanis egyre kevesebb szórakoztató, nevetni való tartalom van Magyarországon a magyar médiában. Tehát, hogy vannak a hétvégi nagy kereskedelmi televíziókon látható esztrád műsorok, amelyek nagyon szépek és szórakoztatók, de nem kacagtatóan szórakoztatók. És amikor a magyar filmkészítők döntő többsége csak kisrealista drámában tudja elmesélni, hogy őt mit gondol a mai világról, és nem tudunk nevetni. Tehát most hiányoznak az olyan műsorok, mint a Szeszélyes Évszakok, vagy hogyha mondjuk a Saskabarét ismétlik, akkor a kereskedelmi televíziók nézettségével tud vetekedni, mert hogy egyszerűen az emberek nevetni vágynak. A Bújtor Istvánnak volt az a mondása, és ezt nagyon-nagyon sokszor idézem, hogy az emberek a moziba szórakozni járnak, tragédiának ott van az életük. Igen. És amikor ennyi nyomás van rajtunk a hétköznapokból, akkor nevetni vágyunk. És a Futni Mentem is tulajdonképpen is részben a Hogyan tudnék élni nélküled is, az embereket nevetésre tudja, kacagásra tudja fakasztani. És ez nagyon-nagyon hiányzik. Tehát mikor hallottunk egy jó pesti viccet utoljára. Én nem emlékszem rá. És ez a közhangulatban, jó, ez a közhangulatban jelen van, és az, hogy egy film, ami kacagásra tudja bírni az embereket, az futótűzként terjed el, mert az emberek, amikor boldogok és nevetnek, akkor ezt megosztják, hogy figyelj, ezen nagyon jót nevettünk.
Ugye ebben is sok minden van, volt ez a Papa Pia, vagy micsoda nevű, amin viszonylag sokan megnézték, állítólag nevetni is lehetett volna rajta. Hát ez a, hogy szokták mondani, szekunder szégyen. Szóval ültél a nézőtéren, és én azt hittem, elsírom magam, ilyet mondjuk a futni rendelre nem éreztem, de tök jó másfél órá, kellemes, már nagyon jó másfél órát töltöttem.
És ez már siker, tehát, és ez már
elég. A maga műfajában szerintem ez egy színvonalas alkotás volt, attól, hogy valamit viccesnek a, mi volt az ilyen, a gyerekeimet azzal riogattam, nem tudom, szóval hagyják a gatyába, nem tudom, mi volt, szóval valami ilyen, de ha rosszak lesznek, ez lesz levetítve. Tehát közben meg vannak ebben is szörnyűségek.
Nyilván, de hát persze, igen, a vakok között a félszemű is király tud lenni, nyilvánvalóan, de azt gondolom, hogy a magyar filmalkotók tényleg nagyon-nagyon régóta adósak a közönségnek a szórakoztató tartalommal. Tehát amikor most már szerencsére azt lehet mondani, hogy itt van a Futni mentem, de a Futni mentem előtti időszakból, hogyha most azt mondjuk, hogy egy jó romantikus vígjátékot, vagy egy jó vígjátékot kell mondani, akkor a Csak szex és más semmi, és az Üvegtigris jut az ember eszébe, mert azon kívül nem, azóta nem készült más, amire emlékeznénk. Tehát nemrég volt egy konferencián egy kutatás, hogy a mai gimnazista fiatalokat megkérdezték arról, hogy melyik magyar film, amit fel tudnak sorolni, és a Pál utcai fiúk az nyilván azért, meg az Egri csillagok azért volt a top mezőnyben, mert kötelező olvasmányként többen gondolom én megnézték, de hogy az Üvegtigrist mondták a fiatalok, mint meghatározó magyar film, amire emlékeznek. Tehát, hogy nyilván ebben van egy komoly üzenet, amit illik, vagy érdemes meghallgatni és figyelembe venni, de lám, azért a szórakoztató filmek azért tudnak működni.
Persze, a szórakoztató filmek fontosak, de szerintem azért az is lényeges, derült ki most ezen az Oscaron is, és ilyen vagy olyan színvonalon, hogy másfajta film is kell. Vagy az, hogy mondjam, és arról beszéltünk, hogy a brutalista nem unalmas, hogyha ott ülsz, nem igen. Úgy szórakoztat, hogy halálra neveted magad.
Igen. Tehát természetes egyébként, tehát én nem azt mondom, hogy innentől kezdve ne készüljön drámai film, mert az elmúlt időszakból én is tudok nagyon jó, ott van például a Larry, ott van a 9 és a 9-7, tehát hogy van nagyon sok olyan filmünk a közelmúltból is, amelyek nagyon-nagyon fontosak, és fontos társadalmi problémákat nagyon-nagyon jól mutatnak meg, vagy ott van a Különfalka például. Tehát, hogy nyilvánvalóan kellenek az ilyen filmek is, de én mindig próbálom egy picit afelé terelni, hogy jó, de csináljon valaki, könyörgöm, szórakoztató műfajú filmeket is. Tudjuk, most lehetne menni Kabos Lászlótól Latabár Kálmánon át, rengeteg olyan életutat ismerünk, amelynek ugye az a velejárója, hogy a nevetetni csak nagyon-nagyon nehéz munkával lehet. Tehát, hogy több energiát kell befektetni egy romantikus vígjátékba, mint egy drámába, ez tény és való.
Hát egy jóba szerint, igen, közepesből, igen, azért a jóba mind a kettőben nagyon sokat kell. Valószínűleg a közepesnél valószínűleg a vígjáték az. Meg azon gyorsabban elavult, de nem baj az, hogy ez valami egy nyári szenzáció.
Egyáltalán
ez
nem
egy
baj.
Ilyen műfaj, nem kell igen. Mindig az örökké valóságnak alkotni.
Igen.
És nyilván a divat nagyon változik, és hogy amit majd hétfőn viccesnek találtál szerdán, az már lehet, hogy már csak röhelyes. Na jó, de arra jó az ilyen Oscar, hogy tényleg így lehet róla beszélni, elmennek moziba a népek, szóval, hogy történik tényleg valami.
Igen, ezt az iparágat mindenféleképpen életben tartja, és az, hogy egyre több olyan kötődésünk van, például a sorozatoknak is köszönhetően, amelyek nagyon-nagyon meghatározóak. Tehát, hogy ezzel a mai világban például a kedvenc sorozat sztárunkkal többet találkozunk, mint a saját szüleinkkel, vagy a keresztanyánkkal például, ha még él. Mert, hogy ők minden nap részesei az életünknek, és amit ők mondanak, amit ők cselekednek, ahogy ők viselkednek, az sokkal jobban hat ránk, mint bármi más eddig az életünk folyamán, és ezért egyébként a műsorkészítőkön nagyon jelentős felelősség van a tekintetében, hogy mondjuk mit engednek a szemünk elé.
Hát igen, ezzel mindig csodálkozom, hogy ez a sorozat dolog, nyilván technológiai oka is annak, miért csak mostanában terjedt el, ugyanis ott volt a Szabó család, igen. Például, ami milliókat ültetett, sok milliókat Magyarország, akkor még csak a rádió elé, tehát maga az, hogy a sorozat az vonza az embereket, ez már többen rég kiderült. Köszönöm szépen Dudás Viktor filmszakértőnek, hogy itt volt és beszélgetett velünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Lőrinc Csaba, Studer Dávid, Balogh Kármen, ma reggel itt a stúdióban Nemes Dávid volt velem, és a szerkesztő Petes Vivien volt. Dési Jánost hallották, a viszonthallásra.